Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg te előtted. Jó lehet, nem vagyunk méltóak, hogy veled közösségben legyünk. Te mégis olyannyira szerettél bennünket, hogy közel léptél hozzánk, egészen közel, egyéni életünkbe, családunk és gyülekezetünk életébe, nemzetünk életébe. Köszönjük, hogy noha nem vagyunk méltók, hogy szólj hozzánk, te mégis szólsz, újra és újra. Szembesítesz bennünket elesett állapotunkkal. Eléd borulunk hát most is, ebben az órában is, kérjük a te atyai irgalmadat. Adj nekünk lelkedből látást. Engedd, hogy úgy lássunk, ahogy te látsz bennünket, családunkat, gyülekezetünket, nemzetünket. Engedd meglátnunk azt az elesett állapotot, amit te látsz. De engedd meglátnunk azt a kiutat is, amit te látsz, hiszen te a reménység Istene vagy. Te vagy az alfa és az ómega. Nálad teljesedik be minden, atyánk. Te látod a kimenekülés útját is mindezekből. Ezért borulunk le előtted. Adj igaz bűnbánatot a bűnbánati hét során a szívünkbe, és adj megújult lelket, hogy örömmel és bátran hirdessük a te lelkednek erejét és hatalmát, amely nem csak első pünköstkor, de ma is képes kiutat mutatni a zsákutcába jutott ember számára. Megváltunk áldozatáért és szeretetéért, hűségéért kérünk, irgalmazz nekünk. Áldj meg bennünket, s légy jelen úgy közöttünk, hogy ezt a jelenlétet valóságosan megtapasztaljuk, átéljük és hazavigyük. Az Úr Jézusért kérünk, halld meg könyörgésünket. Amen. Keresztény testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek az Ezékiel próféta könyvéből a 37. fejezet első versétől elkezdődően. Így szól Isten szava közöttünk. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben, tele volt az csontokkal. Végigvezetett közöttük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, Uram, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj egy csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Keresztény testvéreim, kedves gyülekezet, az ige szakasz, amit felolvastam előttetek, Isten népének az életében egy olyan élethelyzetben, olyan szakaszban történt, amikor nagyon megrendítő volt Isten népének a látványa. És itt szeretném aláhozni, hangsúlyozni, hogy Isten népéről van szó. Nem a pogányvilágról, nem valami istentelen, Istentől elfordult nemzetségről, hanem egy olyan nemzetről, akit istenes nemzetnek neveztek mindig. Egy nemzetközössége, aki az Istenhez tartozik. Milyen szép is lenne. És ez a nép, ez a közösség egy végtelenül elesett állapotban van. Reményét vesztett. Kilátástalan. Majdhogy nem az fogalmazódik meg Isten népének, tagjainak a szívében, hogy már az Isten is elfeledkezett rólunk. Olyan nagy a nyomorúság. Egy ilyen élethelyzetben élteti át Isten Ezékiel prófétával azt a látomást, aminek az első részét felolvastam előttetek. Hát mit mondjak? Megrendítő ez a szembesítés. Próbáljuk magunk elő képzelni, testvérek, hogy Isten megragad bennünket, elvisz lélek által egy völgybe, ahol körülöttünk kiszáradt, régen kiszáradt csontok vannak csak. Nem emberi életek, hanem kiszáradt csontok. És ezzel a látomással, mint egy sokkolja Isten Ezékielt. Sokkolja és szembesít, hogy lásd meg az az állapot, amiben a te néped van, akik közé állítottalak, akik közül való vagy, ilyen állapotban van. Nem, hogy az halálfoltok vannak rajtuk,
az élet elmúlásának a jelei, nem úgy azt mutatja Isten népének a képe, hogy kihaló félben van, hanem olyan mélységben van, mintha már elszáradt csontok lennének. Egy ilyen sokkoló képpel szembesíti Isten Ezékielt. Miért?
Testvérek, azért, mert csak megismerve az állapotunk mélységét van belőle kiút. Istenhez megtérni csak akkor tud az ember, ha látja, hogy miből tér meg. Nem lehet csak úgy odafordulni az Istenhez, hogy itt vagyok tiszta, szent, rendben van minden az életemben, jöttem, mert tudok rólad, és odállok melléd. Megtérni mindig valamiből lehet. Isten népének az elesettségéből kell visszatalálnia az Istenhez. És ezt a mélységet kell meglássa az, aki Isten népe között él, és aki azt a felhatalmazást kapja az Istentől, hogy szólja Isten népe között a prófétai szót. Profétáj között. Mondd el nekik ezt az állapotot, amiben leledzenek. Testvérek, egy ilyen sokkoló látvány, egy ilyen mély lelki élmény, amikor az ember szemei megnyílnak, és nem csupán a jól működő rendszereket, vagy rosszul működő rendszereket látja, hanem látja az igazi lelki halált. Emlékezzetek a bűnesett történetére. Mi történik? Azt mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy amelyik napon esztek e fának gyümölcséből, meghaltok. Emberileg olvassuk tovább, hogy éltek. Hazudott az Isten? Nem. De lelkileg az Isten számára meghaltak. Elindultak a halál útján. Minden ember, aki a világra születik, testvérek, a halál útján indul el. Gondoljuk végig. Akit az Isten lelke nem ébreszt fel, az a halál útján jár. Na, egy ilyen szemmel tekintsük végig mindazt, ami körülvesz bennünket, vagy a saját életünket. Talán bennünket is sokkolni fog az a kép. Testvérek, megvallom nektek őszintén, amikor az anyaországunkra, Magyarországra tekintek, akkor nem a gazdasági válság az, ami elszomorít leginkább. Még csak nem is a politikai pártoknak a harca, hanem az a lelki állapot, amiben van a magyar népünk. Az a nemzet, amelyről egykor azt mondták, hogy istenes, amelynek Szent Istvánja van. Megdöbbentő, milyen állapotban van. De ezt ti is ugyanígy megláthatjátok. Nyissátok ki, testvérek, a szemeiteket. Nézzetek körül, magatok körül. Kezdjük a családunkban. Nézzük meg a lakóközösséget, amelybe élünk. Nézzük meg a gyülekezetet, a várost, amelybe vagyunk. Testvérek, ugyanaz a csont. Kiszáradt. Halál állapotában van. Ezen nem segít gazdasági fellendülés. Semmilyen program. Először az embernek kell odatérnie az Istenhez, az embernek kell újjászületnie, hogy bármilyen program ki tudja vinni abból az állapotból, amiben van. Na most testvérek, egy ilyen állapotot meglátva, átélve szinte megborzad az ember. És egy ilyen ponton két irányba vezet az út. Az egyik, a sokkoló kép még jobban megbénít. Mint ahogy Isten népének a közösségében azokat az embereket, akik közé Ezékielnek első renden mennie kellett. Az elesett állapot megbénította azokat az embereket, akik látták a nyomorúságot. Azt mondták, hogy mit tehetünk? Ha Isten nem segít rajtunk, mit tehetünk? Elesettek vagyunk, már talán ő is elfeledkezett rólunk. Nincs megoldás, nincs kiút. De Isten nem ezt akar. Azt mondja, hogy nem ez az út, amin Isten látó népének, Isten felébredt gyermekeinek járni kell. Nem ez az út, nem a reménytelenség útja, nem a félelem útja, nem az elesettség, gyámoltalanság útja. Nem azért mutattam meg neked, emberfia, ezeket a csontokat, hogy elkeseredj még jobban. Ellenkezőleg. És itt van, testvérek, ennek a mai ige szakasznak az első fontos üzenete. Két felé vezet az út, de az Isten népe számára az Isten szerinti út a reménység útja. Megkérdezi Isten tőlünk, nézz körbe, látod, amit látsz? Hadd kérdezem meg tőled, hiszed-e azt, hogy ezek az emberek életre kelnek?
Hiszed-e azt, hogy újjászületnek? Hiszed-e azt, hogy nekem van hatalmam ma is cselekedni?
Testvérek, nagyon őszintén beszéljünk ezekről a dolgokról. Nem hisszük.
Általánosságban hiszem azt, hogy az Isten tud sok mindent, mindenható. De amikor konkrét emberről van szó, konkrét hozzátartozómról, konkrét szomszédomról, konkrét barátomról, akkor mindjárt elszáll a hitem.
És ezért szólít meg az Isten ezen a mai estén bennünket. Vegyük észre, testvérek, hogy Isten nem a lemondás Istene. A legmélyebb állapot, helyzet, a legelesettebb ember sem reménytelen az ő számára. A legmélyebben lévő nemzet sem reménytelen az ő számára.
Amíg a kegyelem ideje tart, addig ő reménységgel tekint ránk.
De ebben a reménységben bennünket akar látni, testvérek. Megtehette volna, hogy Ezékielt kiiktatja. És azt mondja, hogy majd én megjelenek lelkem által, angyalaim által, és én majd rendet rakok e nép életébe. De testvérek, tetszett az Istennek, hogy bennünket embereket használ. Tetszett az Istennek, hogy bennünket erőtlen, nyomorult, elesett embereket használjon. És ezért szólítja meg Ezékielt, és mondja azt neki, hogy prófétálj. Ezért szólít meg ezen a mai estén bennünket, és mondja nekünk azt, hogy prófétálj. Ha látod, hogy milyen állapotban van, akkor prófétálj. Azért láttattam meg veled, hogy szólj, mert mi a prófétálás? Amikor ezt a szót halljuk, testvérek, mindig olyan misztikusra, olyan távolra gondolunk. Jövendőlés, legfeljebb ige hirdetések, prédikáció. Testvérek, hogyha megnézzük a prófétai szó jelentését a Szentírásban, azt, ahogyan Isten adja a mi számunkra, végtelen egyszerű a jelentése. Isten titkainak a felfedése. A prófétálás nem más, mint az Isten munkájának a megismertetése. Ezért mondja az egyik nagy teológusunk, Bart Károly, hogy nem csak az a prófétai szó, ami a szószékeinkről elhangzik, hanem ugyanilyen értékű, minőségű az a szó, amit egy anya a gyermekének mond Isten dolgairól, miközben tanítgatja. Gondoljunk bele, testvérek, milyen nagy hatalmat adott Isten nekünk. Azt mondta, hogy megláttattam veled, megéreztettem veled, és szádba adom a szót. Adom neked azt a lehetőséget, hogy felfedd azok előtt, akik közé helyeztelek az én utaimat, akaratomat. Testvérek, most nagyon őszintén, hogyha egy komolyabb állam elnöke kérne fel bennünket arra, hogy legyünk az ő nagykövetei egy adott térségben, ezt mindannyian bátran is örömmel vállalnánk. És azt mondanánk, hogy természetesen, hiszen mögöttünk egy ilyen nagy hatalom van. Mi őt képviseljük, az ő üzenetét, az ő szavát viszük tovább. Nem a magam akaratát. Ott van mögöttem ez a védettség. Testvérek, emberileg semmit nem tehetünk. Emberileg egy másik embert nem tudunk meggyőzni. Hány idős testvérrel beszélgettem, akik elkeseredve, elszomorodva nézték végig unokájuk felcseperedését. És úgy látták, hogy nem az Isten útján járnak. Nagyon sok imádságot mondtak el, és nagyon sokat kísérték az életútjukat. De megvallották őszintén, hogy nincs hatalmunk e felett. Egy életet leéltem, de az unokámnak elmagyarázni, megértetni vele, meggyőzni őt abban, hogy az Isten útja az egyedüli lehetséges út a számodra, nem tudom. Az emberi lehetőségeimet véget értek. Akkor mi lehet a reménységünk? Pünköst felé közeledünk, testvérek. Az emberi szót az Isten tudja igévé formálni. Teológus korunkban a barátaimmal kutattuk az Isten titkát, és egészen meglepődve kutattuk az apostolok cselekedetének az első pünkösdi prédikációját, amit elmondott Péter a tömeg előtt. Vizsgáltuk így is, vizsgáltuk úgy is, és mind nem értettük, hogy lehet ilyen egyszerű megfogalmazás.
És mégis ilyen nagy hatást váltott ki, hogy több ezer ember döntött úgy ennek a szónak a nyomán, és azt kérdezte, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai. Mitől volt a péteri beszéd olyan erős és hatalmas, hogy ennyi embernek a szívét eltalálta? Belefáradtunk a kutatásba, nem értettük a titkát. És elmentünk vele az egyik idős bölcs professzorunkhoz, hogy segítsen már nekünk. Akkor ő elmondta, hogy mi volt az a jellegzetesség, ami ott akkor megjelent, a Szentlélek. Ezért mondja Ezékielnek is, hogy prófétálj a lélek által. Testvérek, ami szavunk akkor lesz életmentő, akkor lesz békességet teremtő, akkor lesz megújulást hozó, ha ott lesz a szívünkben a fohász, a lélek megelevenítő kegyelméért. Mert az én beszédemet érthetővé, befogadhatóvá számotokra is csak a lélek tudja tenni. Ahogy az énekünkben énekeltük, hogy nincs oly bölcs, ki megtanít utadra. Képtelenek vagyunk, testvérek, átadni azt a titkot, az emberi lelket elvezetni az igazság ismeretére. Képtelenek vagyunk. De ott van az a drága ígéret, hogy prófétálj a lélek által. Engedd, hogy a te szavadból Isten szava legyen. Mert az isteni szó több az emberi üres beszédnél. Próbáljuk egymás mellé tenni, testvérek, és próbáljuk megízlelni az ízét. Mennyire kűresedett az emberi beszéd. Mennyire tartalmatlanná, fedezetlenné vált. Már most lehet hazudni össze-vissza. És ebbe a világba, testvérek, gondoljatok bele, mi nagy csoda az, amikor az emberi szó isteni szóvá válik valakinek az életébe. Most tegye mindenki a kezét a szívére. Csendesedjen el. Emlékezzen vissza arra a pontra, folyamatra, amikor ő maga ráismert az Istenre. Isten ugyanilyen emberi eszközöket használt, talán a szüleinket, talán egy ismerősünket, barátunkat, de embert használt arra, hogy bennünket felébresszen. És az ő szava számunkra valami olyan volt, ami átformált bennünket, elindított egy irányba, visszatérített az Istenhez, mert a lélek járta át. Testvérek, ez az egyetlen útja annak, hogy megújuljon az egyéni életünk, a családunk élete, a nemzetünk élete. Nincs más út. Enélkül kiszáradt csontokhoz hasonlít mindaz, amit magyar nemzetnek nevezünk. Ezt őszintén valljuk be. Akárhány zászlót fogunk lobogtatni, akkor is kiszáradt csontok leszünk, anélkül, hogyha az Isten meg nem eleveníti ezt a nemzetet. És mindig az övéin kezdi el, az ő gyülekezeteiben. Minket hatalmaz fel, akik felébredtünk. És azt mondja, hogy prófétálj, nézd körül magadon, mit látsz, kiknek a csontjait látod, kiknek az összeaszott életét látod, kiknek az elesett reménytelen állapotát látod, kiknek a kilátástalan vergődését látod, mert biztos, hogy látod. Kérd az én lelkemet, és lélek által prófétálj, fedd fel előttük az élet útját, amit az Isten azért adott, hogy járjunk rajta, hogy boldogok legyünk, hogy üdvösségünk legyen. Fedd fel ezt a titkot, bíz abban, legyen hited benne, hogy a te szavad az Isten szent lelkének a munkája nyomán újjáteremtő szó lesz. Nem csak a papoknak adta ezt a csodát az Isten, hiszen olvassátok végig, testvérek, a pünkös történetet, azt mondja, hogy kitöltöm fiaimra az én lelkemet. És ti fiaitok prófétálnak, látomásokat látnak, és cselekszik az én akaratomat, szívükbe írom az én törvényemet, egészen újat cselekszek köztetek. Testvérek, ennek a mai estének csak az a kérdése, hogy a két útból melyiken indulunk tovább. Tegnap este arról aferet csendesedhettetek el, hogy milyen mély ez az állapot. Ma ezt újra gondoltuk. Ma Isten azt mondja, hogy ha már látod, milyen mély ez az állapot, akkor vedd tudomásul, hogy két út van. Az egyik, kezeidet leeresztve, reménytelenül, hit nélkül és bizalom nélkül, megfáradtan és összetörten mész tovább, ballagva, nem látva a kiutat. A másik, meghalod az én szavamat, és elkezded a prófétai szolgálatot. Felhatalmazlak arra, hogy próféta légy a magad helyén. Hogy szóld az evangéliumot a szegényeknek. Hogy bekötözd a sebeket. Cselekedd mindazt, amire elhívtalak. És át fogod élni azt a csodát, ami testvérek, vallom nektek, az élet legnagyobb csodája. Ugyanolyan csoda, mint a születés. Mindenütt örülünk és gyönyörködünk, amikor egy gyermek az életre jön. Valami felfoghatatlan pillanat. Hát az újjászületés, egy embernek a megfordulása, az újraéledése ugyanilyen csoda. Istennek legyen hála érte, több olyan élethelyzetbe lehettem, amikor egy-egy ember újjászületett, elindult a Krisztus útján. Ifjúsági táborokba, gyülekezeti szolgálat során, evangelizációk során. Testvérek, az egész élet nem él semmit enélkül. Azt a csodát átélni, amikor valaki, aki istentelenül dőfösen járta maga útján, és egyszer csak összetörve, letérdepel, és imádkozik. Potyognak a könnyei, mert meglátta bűneit. És ugyanakkor felszabadul a lelkébe, valami olyan boldogságot érez, amit emberi szóval ki sem tud mondani, csak nyögdécsel felőle. Óriási kegyelem. Hisszük-e azt, testvérek, hogy az Isten szent lelke ma is élővé tudja tenni a mi szavunkat? Hisszük-e, hogy nem mondott le rólunk, sem családunkról, sem gyülekezetünkről, sem városunkról, sem nemzetünkről. Amíg a kegyelem ideje tart, nem mondott le rólunk. Szeret és üdvözíteni akar. Ha hisszük ezt, akkor vegyük fel a prófétai szolgálatot, és menjünk az ő nevében. Hirdessük a foglyoknak a szabadulását. Amen. Mennyei édesatyánk, ha körülnézünk, mi sem látunk jobb állapotot, mint Ezékiel. Jelképesen, még ha élő emberek, húsvér emberek vesznek is körül bennünket, ha a te szemeddel nézzük, látjuk, hogy igen, megszáradt csontok ezek már. Szinte megborzongunk a látványtól, amikor magyar népünkre nézünk. Mennyire elesett, mennyire reményt vesztett. Szinte fáj, könyörülj meg rajtunk. Hatalmazz fel bennünket, atyánk, itt állunk Ezékielhez hasonlóan előtted, és kérjük a te felhatalmazásodat. Parancsold nekünk, tedd a szívünk parancsává, olyan csontunkba rekesztett tűzzé, amint Pál apostolnak az életében volt. Nem tehette, hogy ne szólja a te szabadító evangéliumodat. Ne engedd, hogy meghátráljunk, ne engedd, hogy megijedjünk, félelemből elhallgassunk. Nincs mit szégyelnünk, atyánk, mert a te útad az, ami egyedül képes újra megeleveníteni egy egyén életét, egy család életét, egy nemzet életét. Így borulunk le eléd, és kérjük, add nekünk a lélek erejét, hogy a szavunk valóban gyógyító erő legyen. Add megélnünk ezt a csodát. Megvalljuk neked, hogy emberileg képtelenek vagyunk. Oly sok mindent kipróbáltunk már családunkban, környezetünkben, és oly sokszor vallottunk kudarcot, és éltük át, hogy a mi szavunk üresen kongott, hatás nélkül tért vissza, mert nem a te szavad volt. Pünkösdre készülve, atyánk, készíts fel bennünket, hogy mi is vehessük a Szentlélek felhatalmazó erejét. Szentlélek, Úristen, jöjj,
és áradj ki ránk, tedd élővé az életünket, tedd vonzóvá a gyülekezetünket, tedd vonzóvá az emberek számára, hogy meglássák, te ma is valóságosan cselekszel. Megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.